Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Húsz óra.
A Szent István Rádióban.
Kedden vagy szerdán lehet olyan alacsony a Duna vízszintje, hogy a paksi atomerőmű utolsó, még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni, mondta Magyar Péter miniszterelnök Pakson a mai napon. A kormányfő kiemelte, jelenleg 940-965 megawattot termel az erőmű, közölte, bár az ellenzék szerint nem történt meg a szükséges felkészülés, de még néhány nappal ezelőtt is úgy tűnt a vízügyi előrejelzések alapján, hogy nem éri el azt a kritikus szintet a Duna vízállás a Paksnál, ami szükségessé tenni az erőmű leállítását. Soha nem látott extrém helyzet alakult ki, amit a statisztikákból nem lehetett kiolvasni, és az időjárás előrejelzések sem mutattak, tette hozzá Nagy László vezérigazgató helyettes, Magyar Péter miniszterelnök és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pénteki paksi sajtótájékoztatóján. Elmondta, igyekeznek a leállítást a lehető legkésőbbre tolni, az újraindítást pedig mi hamarabb megkezdeni, amint azt a Duna vízszintje lehetővé teszi, megjegyezve, a kitekintés nem túl jó, hiszen az év legkevesebb csapadékot ígérő időszaka következik. Péntek estig várja a kormány a villamos energia nagyfogyasztók önkorlátozásra vonatkozó felajánlásait, mondta a miniszterelnök. Majd jelezte, a nála lévő táblázatban már szerepel, hogy melyik nagyfogyasztó mennyit vállalt. Magyar Péter összegzése szerint a nagyfogyasztók értik a kialakult helyzetet és igyekeznek optimalizálni és átütemezni az energiafogyasztásokat úgy, hogy a csúcsidőszakban fellépő áramigényüket áttegyék a nap másik időszakára. A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy 4000 megawatt kapacitású szélerőmű fejlesztés fog megvalósulni Magyarországon. Már több tucat településen kellett korlátozni a vízhasználatot. Nógrád megyében 54, Zala 29, Hajdúbihar számos településén léptettek életbe korlátozást, Szentendre egyik városrészén 1500 ingatlan maradt víz nélkül, több helyen a honvédség biztosított vizet. A Nemzeti Sportügynökség ZRT újabb energiamegtakarítási intézkedéseket vezet be az általa üzemeltetett létesítményekben, közölte Pósvai Gábor belügyminiszter. Azt írta, a következő időszakban augusztus 9-ig nem használhatják a létesítmények a díszkivilágítást, a napi csúcsidőszakban 17 és 22 óra között a létesítmények leállítják a légkezelő rendszereket, illetve ahol a természetes átszellőzés nem megoldható, ott ezeket csökkentett teljesítménnyel működtetik. Ugyanebben az időszakban a szaunák sem üzemelhetnek. A mai naptól elérhető minden üres pedagógus álláshely a Klebersberg központ dedikált felületén, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit jelezte, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz, valamint a Klebersberg központhoz is sok megkeresés érkezik állást kereső pedagógusoktól. Jelen pillanatban is sok a betöltetlen pedagógus állás. A tankerületi központok feltöltötték a megpályázható pedagógus álláshelyüket saját honlapjukra. Ezeket a kkgov.hu tankerületek oldalon, a kiválasztott tankerületi központ aloldalának hírek menüpontjában lehet megtalálni. Az a cél, hogy a hivatása iránt elkötelezett minden pedagógus el tudjon helyezkedni az oktatási rendszerben. Méltósággal viselt hosszú betegség után életének 81. évében elhunyt Gálvölgyi Gács Judit műfordító szerkesztő, tudatta a Gálvölgyi család. Gálvölgyi Judit 1946. január 8-án született, a Magyar Cirkusz és Varieté vállalatnál kezdte pályafutását, ahol tolmácsként segítette a nemzetközi artista világot. Később a Magyar Rádió angol szekciójának munkatársa lett. Már ekkor is írt cikkeket és műfordítóként dolgozott. Gálvölgyi Judit híven ápolta rajongott édesapja, a világhírű bűvész Rodolfo emlékét is. Rodolfo így csinálja, és Rodolfo című könyvei több kiadásban, sok ezer példányban jelentek meg. Férjével, Gálvölgyi Jánossal 55 éven át voltak házasok. Búcsúztatását zárt családi körben tartják majd. Nyugodt időjárási körülmények lesznek a szombati 44. Lidl Balaton átúszás során. A hullámok általában gyengék lesznek, de kánikulára és erős napsugárzásra kell majd készülni, hívta fel a figyelmet a Hungaromet ZRT. Végül az aktuális időjárásról. Derült felhőtlen lesz az ég, hajnalra az északnyugati-nyugati tájak fölé kevés fátyol felhő érkezhet, csapadék nem várható, gyenge marad a légmozgás. A minimum hőmérséklet jellemzően 16 és 22 fok között alakul. Alacsonyabb értékeket a hidegre hajlamos helyeken mérhetünk, a nagyobb városokban és vízpartok közelében melegebb lehet a hajnal. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit 2026. július 31-én pénteken. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő Domán Vivien, a technikus kolléga pedig Birincsik Márton. A mikrofonnál a műsorvezető Sinkovics Andrea. 14. Leó pápa mondja: Isten mindig életszentségre hív minket, és a szentek mélységesen emberiek. Legyetek tehát olyan igazi emberek, mint maga Krisztus, és biztosan jobbá fogjátok tenni ezt a világot. Kedves hallgatóink, rövidesen a műsorismertetésünk után Közelkép című műsorunk kezdődik. 20 óra 35 perctől pedig a Líceumi Krónikát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsorát hallgathatják meg. 21 órakor híreket mondunk, majd megismételjük a kultúrkört. Összeállításunk elején a Miskolci Kulturális Központ július végi programját ismertetjük. Majd az olvasás népszerűsítéséről és a könyvtár használat jelentőségéről beszélünk. Végül az Egri Csillagok című történelmi musical alkotóit kérdezzük az idei előadásról. 21 órától a rádiónk tokai frekvenciáján a TK-val jelentkezünk. Az óra első felében görögkatolikus műsor szól. Majd a székelyföldi Tusványosra látogatunk, ahol a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen pódiumbeszélgetést tartottak Európa átalakulása és a kisebbségi jogok témaköréről. 21 órától rádiónk kisújszállási frekvenciáján a Leltár című műsorunk vendége Mohos Gábor, az Esztergom Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke. Témánk az eukarisztia misztériuma, az oltári szentségben jelenlévő Jézushoz való kapcsolatunk. 22 órakor híreket és időjárás jelentést mondunk, majd a napversét hallgathatják meg. Ezután megismételjük a közéletet. Műsorunkban beszámolunk az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem idei felvételi eredményeiről, legnépszerűbb szakjairól. Majd szólunk arról is, hogy OTDK dicsőségfalat avattak az intézményben, végül tiszabábolnai aktualitásokról hallanak. A 23 órakor elhangzó hírek után a Vatikáni Rádió magyar nyelvű műsorát sugározzuk, illetve megismételjük a hitvallót, melynek témája a szeretet parancsa. Éjfélkor a himnusszal zárjuk adásunkat. Kedves hallgatóink, további tartalmas rádiózást kívánunk. Műsorismertetéssel legközelebb 23 óra 45 perckor jelentkezünk. Dicsértessék, ha Jézus Krisztus!
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Sok szeretettel köszöntöm ismét a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Aux Eliza írónőt.
Köszönöm a meghívást.
Nem titok, hogy miért vagy itt. Amikor utoljára beszélgettünk, vagy mikor legutóbb nálunk jártál, akkor adhagytuk abba, hogy készül a második kötet az írósuliból. És bizony, azóta eltelt annyi idő, hogy ez meg is jelent.
Így van.
Ugye tudjuk, hogy nagyon sokan nagyon várták a folytatást, hiszen az első kötet olyan helyen ért véget, ami nagyon követelte, hogy következzen az újabb kötet.
Ó, igen, több ismerősöm is miután elolvasta az első kötetet, írt nekem, hogy nem lehet igaz, hogy így fejeztem be. Éreztem ott az indulatokat, úgyhogy bocsánat.
De végül is ez most már megoldódott, hiszen bárki a kezébe veheti és folytathatja tovább a történetet.
Így van, minden ugyanott folytatódik, ahol az első félben maradt.
Hogy egy kicsit emlékeztessük a hallgatókat, egy pár gondolatot mondasz magáról az univerzumról, ahol ez játszódik.
Igen, a történet onnan indul, még az első kötetben, hogy Magyarországon vagyunk, Budapesten, és a főszereplők tini lányok, akik egyszer csak egy különös világba csöppennek, ahol kiderül, hogy varázserejű írók élnek, és ők is ezekbe a közösségekbe kell, hogy becsatlakozzanak az íróiskolába, az írók világába, illetve hát ott is a klikkekbe, a fiatalok közösségébe. Nem olyan egyszerű ez, mint amilyennek látszik, ugyanis vannak gonosz szándékú írók is, akik szerint nem szabadna mindenkinek könyvet adni a kezébe, és nem mindenkiből lehetne író. Kicsit ilyen szegregáció elméleten alapul az ő filozófia, és ezt nem is rejtik véka alá. Különböző tiltott szavakkal próbálnak fölé kerekedni a rendszernek, és hát emiatt veszélyes is ez a világ, ahova becsöppennek a főszereplők, és azáltal az olvasók is.
Ami nekem nagyon tetszett, ezt lehet, hogy a múltkor is mondtam, hogy nagyon lekerekített, nagyon jól kitalált az egész világ. És mivel, hogy írókról beszélünk, és írósuliról, ugye a nevek minden helyszínnek a neve úgy van kiválasztva, hogy ez kapcsolódjon a könyvekhez, a könyvtárhoz, az íráshoz, mindenhez. És ugye ezt is azt hiszem, hogy meg is beszéltük a múltkor, de én ezt most is nagyon ki akarom emelni, hogy emiatt egy pluszt mindenképpen ad még abból a szempontból is, hogy ismeretterjesztést is viszel bele így.
Igen, ez is volt a célom. Nekem a magyar és könyvtárszakos tapasztalataim, jegyzeteim segítettek konkrétan, hogy így fel tudjam építeni ezt a világot olyan kávézóval, olyan boltokkal, olyan tantárgyakkal az írósuliban, amik valós könyvtártudományi és irodalomtudományi szakszövegekből épülnek fel, és mindez nagyon viccesen hangozhat, hogyha olyanok olvassák, akik egyébként nem tudják a jelentését, de hogyha bárki szeretne, akkor utána nézhet. Tehát azok is élvezhetik a történetet, akiknek gőzük sincs erről a szakról igazából.
Ugyanakkor viszont el tudnak indulni egy úton, és akkor fejleszthetik a tudásukat. És azért is tetszett, mert nekem ez a fajta ismeretterjesztés pont azt adja, ami az iskolai oktatásból olyan sokszor hiányzik. Tehát, hogy színesen megfogni olyan dolgokat, amiket csak szárazon kapnak meg. Tehát amikor ott bemennek egy kávéházba, és ugye írókról elnevezett menük vannak, illetve ételek. Ha más nem, az úgy megragad a gyereknél, nem? És úgy könnyebben tud aztán talán kapcsolódni akár a szerzőhöz is.
Én azokat a visszajelzéseket kaptam nagyon gyakran, hogy mindenkinek az írók kávéháza, a Kúfi kávézó volt a kedvence, és egyébként a magyar szakos tapasztalataimból is tudom, hogy sokkal jobban szeretik az élmény központú, sztori központú tananyagokat a gyerekek. Lehet, hogy nem feltétlenül az lesz a kedvencük, hogy hú, hogyan kell leelemezni ezt a Petőfi verset, de hogy mi történt a magánéletében, vagy emberként ő milyen személy volt a leírások és a dokumentumok alapján, na azt megjegyzik.
Igen, és utána talán már könnyebben nyúlnak hozzá a versekhez is, mert tudnak kapcsolódni magához az alkotóhoz.
Igen, sokkal személyesebb.
Volt azóta a könyvtárban kötetbemutatód, itt Tegerben.
Így van. Nagyjából hasonlóan zajlott, mint az első kötet esetében. Nagyon hálás vagyok a Bródy Sándor könyvtárnak, mert az írósuli első és második részéhez is biztosították a helyszínt és a lehetőségeket, hogy itt tartsuk a bemutatót, és nagyon örülök, mert elég sokan eljöttek, és kíváncsiak voltak, és többen még ajándékot is hoztak, amire abszolút nem számítottam, de nagyon köszönöm. És úgy zajlott igazából mind a kettő bemutató, hogy volt egy beszélgetés, az első kötet esetében a szerkesztőmmel beszélgettünk a könyvről, a második kötet esetében pedig egy író valaki, a kiadó vezetője, és egyébként NL Green-nál, Libor Erzsébettel beszélgettünk, Hát a második bemutató esetében már nehezebb volt, ott inkább személyesebb, íráshoz kapcsolódó általános kérdéseket kaptam, mert én nagyon könnyen spoilerezek, és még nem szabad elspoilereznem a második részt, úgyhogy most magamnak ezt feljegyeztem, hogy nem szabad, és csak olyat közvetítetek kifelé, akár social médián, akár itt a könyvbemutatón, ami még nem rontja el senkinek az olvasmány élményét, és ami még különleges volt a bemutatóban, és azt egyébként vissza is jelezték, hogy többen az én könyvbemutatómon vettek részt legelőször a Könyvek Városán, és azóta járnak el így többet a más írók bemutatójára is, mert egy nagyon jó élmény volt nekik, úgyhogy ezért nagyon hálás vagyok, és ami különlegessége volt mind a két bemutatónak az, hogy nyeremények is kisorsolásra kerültek az olvasók részére. Itt a második bemutató esetében könyvek a kiadó egyik másik ifjúsági szerzőitől, Csoma Lőrinc Tamarától, illetve bögrék, amik így a bekuckózós élményhez adhatnak egy kis pluszt az olvasók számára. Az első rész esetében pedig mindenféle ilyen könyves ajándék, pennától kezdve könyves takaróig, könyvjelzők, mindenféle volt.
És hogy zajlott a nyeremény? Csak sorsoltatok, vagy válaszolni kellett kérdésekre?
Az első kötetnél ilyen is olyan is volt tombola is, meg kérdések is voltak. A második résznél már csak tombola volt, tehát volt egy dobozka, amiből én kihúztam a számokat, és az olvasók közül, akik jelen voltak a bemutatón, valakinek pont ugyanolyan száma volt, és ő lett a szerencsés kiválasztott. És a főnyeremény pedig a Libri utalványok voltak, amik szintén így az olvasóvá válásban segíthetnek, meg hát lehetőséget adnak arra, hogy még több félek könyvvel az ember tudjon megismerkedni, úgyhogy hát azért esetleg én is örültem volna, hogyha bekerülök a dobozba, de nyilván én is nagyon örültem azoknak az olvasóknak, akik megnyerték ezeket.
Te is szeretél olvasni, igaz, gyerekkorodban?
Hú, igen, nagyon sok mindent szerettem olvasni. Nagyon szerettem azt, amikor a szüleim felolvastak nekem gyerekként meséket. Volt egy orosz meseregény, nem tudom a címét, de piros volt a borítója, azt is nagyon szerettem. Amivel meggyűlt a bajom, az nehéz beismerni, így magyar tanárként, de a kötelezők voltak. Volt, amit nagyon szerettem, Kincskereső Pál utcai, nagyon-nagyon szerettem, de azért az az aranyember meg a kőszívű nehezen csúszott.
Hát igen, de hogyha valaki belelapozott hánynak a kötetébe, ha kik vagytok tibe, ott azért ő is leírja, hogy jókaival neki is volt a gondjai annak idején, tehát szerintem ez lehet, hogy ilyen általános is egy kicsit. A másik dolog, ugye úgy terveztük ezt a műsort, hogy a második felébe, amiről még eddig nem beszéltünk, hogy a regények mellett novellákat is írsz. És ugye ezt már amikor először nálunk jártál, akkor beszéltük, hogy szeretnék majd novellákat bemutatni tőled itt a rádióba, és ugye erre most kerül sor. A novellák és a regényeid között ugye az alapvető különbség, hogy az egyik az fantasy, a másik az pedig abszolút a valósághoz kötött. És ráadásul nagyon erős, nagyon kemény témákkal foglalkozó benne.
Így van. Én hangulat egyperceseknek szeretem nevezni őket. Írtam egy-kettő hosszabb novellát is, de én nagyon szeretem azokat, amiket így két oldalba bele lehet sűríteni, és ütnek valami nagyon csattanósat, akár a végén, akár az egésznek van egy ilyen nyomasztó hangulata. Nem tudom, miért tartom ezeket annyira érdekesnek, de valahogy sokkal jobban tudom a szavakat is a helyükre tenni, amikor csak egy ilyen rövid terjedelem áll a rendelkezésre. Megvan az a nyomás, hogy itt kevés alatt kell sokat adni, és nincs lehetőség arra, hogy én sztorizgassak, túlírgassak benne dolgokat. Nekem a legelső megjelent novellám az Aranymosás irodalmi magazinban jelent meg, és ott pont az önszeretet, a saját testünk, személyünk szeretete volt az, ami kihangsúlyozódott, és nagyon szeretem megmutatni úgy a szeretetet, hogy annak a hiányára helyezem a hangsúlyt. Tehát abban a novellában a főszereplő abszolút nem szereti a saját testét, testképzavara van gyakorlatilag, azt képzeli magáról, hogy ő kövér, miközben pont, hogy az ellentéte a helyzet. Ugyanígy a gyász esetében is nekem a kedvenc témám egyébként, szintén nem tudom, hogy miért, de valahogy a hiánnyal nagyon jól meg lehet mutatni azt, hogy egyébként ami fikciós térben esetleg hiányként lép fel, az sokaknak a valóságban is ugyanígy van. De hogy ebben a helyzetben, hogyha látjuk azt, hogy egy novellában akár, vagy egy regényben mi az, amit a főszereplőnek esetleg lehetne tenni, vagy gondolni, hogy jobb legyen, az sokkal könnyebb átültetni valóságban, mint hogyha valaki direktben megmondja egy gyászolónak, hogy lásd már a pozitív oldalát, hogyan, minek, ugye?
Igen, így van, és itt meg valóban, hogyha elolvas egy-egy ilyen történetet, ahhoz könnyebb kapcsolódni, segít neki a feldolgozásban adott esetben. Amit említettél, az aki esinek közé szorult, az is el fog hangzani majd a beszélgetés után a műsor második részében.
Ó, nagyon kíváncsi vagyok.
A novellákkal kapcsolatban egyébként van-e terved? Ugye regényed már sok megjelent. A novellákat tervezed-e, hogy összefűzöd egy kötetbe esetleg?
Mivel nagyon változatos helyen jelentek meg a novellák, egyébként pont a múlt héten is jelent meg egy írásom, mondjuk az vers, nem novella, de jön majd a nyáron még egy novella. Az egy ilyen tematikus afrikai pályázatra készült az író Cimborák által, abból lehet, hogy lesz majd nagyobb projekt is, még az kérdéses, minden esetre közé lesz téve a novella. Olyat terveztem, hogy egy saját novellás kötetet írok majd, de oda már csak újabb írásokkal, tehát nem a régiekkel. Ennek egyrészt ugye az oka, hogy nagyon változatos helyen jelentek meg, és a jogok ugye nyilván az adott helynél vannak sok esetben, mint egyetlen közlési lehetőség. Illetve a másik, hogy én nagyon régóta novellázok már. 2018-ban jelent meg azt hiszem a legelső novellám az Aranymosáson, és ezek először írógyakorlatnak indultak, tehát én nem terveztem felcsapni sose novella írónak, nem is éreztem magam sose kompetensnek ebben a témában, aztán megszerettem. Viszont nagyon sokat változtam az évek során, már majdnem 10 év eltelt, és több novellám olyan témát dolgoz fel, vagy olyan aspektusból, amikhez már így utólag keresztényként nem tudok kapcsolódni. Úgyhogy szerintem ezt így is töltöttem fel a gyűjteményes listába, ahova feltöltöttem a Wattpad oldalra egyben a novelláimat, amiket lehetett, hogy egy bizonyos időszaktól egy bizonyos időszakig íródott novellák, tehát mondhatni egy ciklus. De az a ciklus az... már igazából a múlté. Tehát elérhető, olvasható, de már nem teljesen az a szellemisége azoknak az írásoknak, amiket jelenleg képviselek.
Mi változott? Hogy érzed?
A szeretetről alkotott fogalom sokat változott számomra, azáltal, hogy megismertem Isten szeretetét, azáltal mondhatni azt a hiányt sikerült betölteni bennem, amiről korábban írtam, és nagyon sok esetben teljesen más, vagy sokszor torz kép alakult ki bennem azelőtt, hogy mit gondolok, hogyan kellene szeretni, és hogyan tud szeretni az ember, de most már erről egy teljesen más felfogásom van, ugye, mint a Biblia alakít ki folyamatosan, és az újabb novelláimat, ugye a megtérésem óta írt novelláimat már eszerint igyekszem írni.
Azért ez érdekes lehet ilyenkor, hogyha visszatekintesz a régiekre, és azon is látod a változást, nem csak érzed magadban, ugye, ahogy haladsz előre az utadon.
Igen, nekem az is nagyon érdekes volt mindig, ahogy a költőknek a bizonyos ciklusait végig lehetett követni. Soha nem gondoltam volna, hogy nekem is lesz ilyen.
És most, hogy költőket említettél, ez előbb ugye elhangzott egy mondat, amiben azt mondtad, hogy versel is jelent meg, ami egy teljesen másik oldal, hiszen eddig csak prózát.
Igen, soha nem gondoltam magam versírónak. Továbbra sem gondolom magam annak. Eddig azt hiszem 2 olyan vers jelent meg tőlem, amire tényleg azt tudom mondani, hogy erre büszke vagyok, ezek szerintem nagyon jól sikerültek, magamhoz képest természetesen, mind a 2 kortárs hangon antológiában. Az egyik a COVID időszakot dolgozza fel, hogy milyen hangok lehetnek esetleg, amiket így a COVID során bezárva az ember már nem tapasztalhat a külvilágból, vagy idegennek tűnik számára, vagy vágyódik utána. Úgyhogy itt a hang és különféle érzékszervek vetületével játszottam. Ez a második pedig, ennek az a címe, ami múlt héten jelent meg, ez a, vagy hát nem múlt héten jelent meg, de én akkor vettem át a tisztelet példányomat, ez a postmodern poéta, egy kicsit a 21. századi művészek, írók, költők helyzetét mutatja be a social media világában. Ugye lehet valami poszt, de az még attól nem postmodern, és hogy akkor most a marketinge a lényeg, hogy jöjjenek a lájkok, vagy sokan vegyék meg a könyveket, vagy pedig az alkotás és az értékálló mű a lényeg. Úgyhogy erről szól igazából ez a vers.
Abszolút kortárs probléma minden téren, a művészetekben különösen.
Részt veszel-e most majd valahol író-olvasó találkozón? Találkozhatnak-e veled valahol az olvasóid?
Ó, igen, a könyvhéten kint leszek Budapesten, június 12-én az Álomgyár kiadó 6-os pavilonjánál, Eleven kiadó szerzőivel fogunk közösen dedikálni, és 17-18 óra között lesz ez az alkalom, pont a centerben egyébként a Vörösmarty téren Budapesten, úgyhogy el se lehet téveszteni, de komolyan én mindig eltévedek, és tavaly is ott dedikáltam, és tavaly nem tévedtem el, úgyhogy aki szeretne, azt szeretettel várom, készülök könyvjelzőkkel, matricákkal, és írósulis tollakkal is egyébként.
Köszönöm szépen, hogy bejöttél hozzánk, és akkor a műsor második felében majd Babocsai Réka színművésznő olvassa fel a novelláidat.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, és akkor, ahogy a műsorban is ígértük, következzen most Aux Eliza egyik novellája, Babocsai Réka színművésznő előadásában.
Aux Eliza, aki a sínek közé szorult. Mesztelenül álltam a tükör előtt, kezemben egy szakadt, törött gerincű kosztolányi kötet. Seszínű hajam a vállamra hullott, virsli ujjaim elfehéredtek, ahogy szorítottam ezt. Csend honolt itthon, csak a saját szívverésemet hallottam és az óra ketyegését. Minden kattanás üzenet. Tik-tak, tik-tak. Dagadt disznó, dagadt disznó. Végig simítottam a derekamon. A bőrömet zsírosnak és sikamlósnak éreztem, mintha olajat locsoltak volna rá. Ráléptem a tükör elé rakott mérlegre. A mutató ugrálni kezdett. Az a lány a tükörben nem lehettem én. Én nem lehettem ilyen. Ez az egész csak egy rossz álom, és bármelyik pillanatban felébredhetek. Az óra ketyegett és ketyegett. Fellapoztam a kosztolányi kötetet. Elolvastam az első verset, ami megakadt a szemem. Mint aki a sínek közé esett, és általérzi tűnő életét. Ha én esnék a sínek közé, biztos nem jönnék ki többé. A hájam szétfolyna a sínek között, és satuba zárna, hogy a vonat kényére kedvére játszadozhasson velem. Még zúgva kattog a forró kerék, cikázva lobban sok-sok ferdekép, és lát, ahogy nem látott sose még. A lábam reszketett, húsos combjaim egymásnak surlódtak, miközben az ítéletre vártam. Anyáik bármelyik pillanatban hazaérhetnek, addigra végeznem kell is visszatenni a mérleget, mintha hozzá se nyúltam volna, máskülönben ők is tudni akarják majd az eredményt. Nekem pedig elegem volt a szégyenkezésből. A látásom elhomályosult a könnyektől, de abban a pillanatban nem bántam. Legalább nem egy undorító hájpacni szemezett velem a tükörből, csak egy folt. Foltnak lenni jó, nem? A foltból még bármi lehet. Lehettem akármi. Mint aki a sínek közé esett, a végtelent, a távol életet búcsúztatom, mert messze mese lett, mint aki a sínek közé esett. Nem mertem a mérlegre nézni. Az előbb még tudni akartam a pontos súlyomat, de most elöntött a rettegés. Mi van, ha híztam? Ha örökké ilyen maradok? Ha egyszer bekebelezem az egész világot, akkor én leszek a világ? A világ, ami megette az előtte levő világot? Miért nem engedtem a suli orvosnak, hogy ő mérjen meg? Sokkal hamarabb túlestünk volna rajta. Ráadásul így addig követelheti rajtam azt a rohadt adatot, amíg meg nem őszül. Kellett nekem kirohanni onnan. Mint aki a sínek közé esett, vad panoráma, rémes élvezet, sínek között és kerekek között. Az én rémes élvezetem a késő esti nasi volt. De azt valóban élveztem. Ha nem tudtam aludni, megtámadtam a hűtőt, és egészen addig zabáltam, amíg azt nem éreztem, hogy a szemhéjam elnehezül, és egy olyan világba húz le, ahol nem léteznek szorongások, csak a békés sötétség. Legrosszabbul mégis reggelente éreztem magam, amikor az este megevett étel mind kikívánkozott. A bús idő robog fejem fölött, és a halál távolba menny dörög. Egy percre megfogom, ami örök, lepkéket, álmot, rémest, édeset, mint aki a sínek közé esett. Mély levegőt vettem, és megnéztem a mérleget. 46. Francba. A múlt hónapban még csak 42 volt. Fogtam a Kosztolányi kötetet, és belevágtam a tükörbe. A tükörénem darabokra tört. Valahol én is.
Aux Eliza novelláját a Babócsai Réka színművésznő olvasta fel. Kedves hallgatóink, megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Közelkép című műsorunk végéhez értünk. Elköszön önöktől a mai adás szerkesztője, Somosvári Eszter Anna. További kellemes rádiózást kívánok.
Kedves hallgatóink, megismételtük Aux Eliza íróval készült műsorunkat.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. Disszociatív identitászavar, egyenlő skizofrénia. A Pszichopercek mai adásában Tamás Virág és dr. Csordás Georgina pszichológus felderíti, milyen is valójában a disszociatív személyiségzavar, és miért nem azonos a skizofréniával. Továbbá az adásban szó esik az alterekről, vagyis a személyiségekről, a rendszerekről és annak működéséről is. Mindez előtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Izgatott várakozás, felszabadult pillanatok és hatalmas öröm jellemezte az Eke Pontot partiját, ahol a felvételizők közösen várták a 2026-os felsőoktatási ponthatárok kihirdetését. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre az előző évi rekordszámtól is többen, 3180-an nyertek felvételt a 2026-os általános felvételi eljárásban. Nappali tagozaton mintegy 10%-kal többen kezdik meg tanulmányaikat, mint tavaly. Összesen 1170 hallgató, levelező és távoktatás tagozatra pedig több mint 2018 fő nyert felvételt. Alapképzésen 2184, még mesterfokozatot nyújtó képzésen közel 900 fő tanulhat az Eszterházy hallgatójaként. Felsőoktatási szakképzésre pedig 141-en iratkoznak be szeptemberben. A leendő Eszterházy hallgatók 80%-a állami ösztöndíjas képzésben vesz részt szeptembertől Egerben és Jászberényben. Intézményi hatáskörben ezentúl 8 fő nyert felvételt az Egri Hittudományi Főiskolával közös képzésünkre a kántor alapszakra, így az összes felvettek száma 3188 fő. Először került meghirdetésre a Művészeti Korona Vizuális Művészet alapszak nappali tagozaton, amelyen 11 fő kezdi meg tanulmányait szeptemberben. Jászberényben jelentős mértékkel 63%-kal nőtt a nappali tagozatra felvettek száma. A jársági vállalkozók kezdeményezésére a Jászberényi kampuszon idén először indul műszaki menedzser alapszak nappali tagozaton. A legtöbben idén a pedagógus képzés képzési területen tanulnak majd, de kiemelkedő a gazdaságtudományi, az informatikai, a sporttudományi, illetve a művészeti képzési területre felvettek száma is. A bölcsésztudományi képzési területen a legtöbben pszichológia alapszakon kezdik majd meg tanulmányaikat. Büszkék vagyunk arra, hogy az informatikai karra 23%-kal többen, még a gazdaság és társadalomtudományi karra 13%-kal többen nyertek felvételt az idei évben. A gazdaságtudományi képzési területen, nappali tagozaton, állami ösztöndíjas képzésben valamennyi alapszakon minimum 400 pontot kellett elérni a sikeres felvételihez. A legmagasabb ponthatár a pszichológia alapszakon került megállapításra, állami ösztöndíjas formában legalább 424 pontra volt szükség. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Elhunyt Vadászi János, egyetemünk jogelődjének, az Eszterházy Főiskolának egykori gazdasági főigazgatója. Vadászi János 1955-ben született Egerben. Az intézményben 1997-től közel két évtizeden át dolgozott. Gazdasági tanácsadónként kezdte meg munkáját, majd gazdasági főigazgatóként segítette az intézmény működését. Szakmai felkészültségével, előrelátó gazdasági szemléletével és felelős munkájával jelentősen hozzájárult az akkori főiskola stabil működéséhez. Az általa képviselt észszerű és következetes gazdálkodás biztos alapot teremtett az intézmény fejlődéséhez. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem közössége tisztelettel őrzi emlékét. olvasható az egyetem hivatalos oldalán.
Lícomi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
A mai témánk pedig a disszociatív személyiségzavar, ami egy ritka, viszont annál súlyosabb mentális kórkép. Gyakran megjelenik filmekben, és sokan összekeverik a skizofréniával, azonban fontos tudni, hogy két teljesen különálló kórképről van szó. A beszélgetésünk apropóját azért adja a mai adásban a disszociatív személyiségzavar, hiszen, ahogy már a kis felkomban is elhangzott, legtöbben ezt ismerik máshogy is, gondolják, vonják össze a skizofréniával. Mik a legjelentősebb eltérések a két kórkép között?
Hát amikor ugye a médiában találkozunk vele, akkor azért mosódik össze ez a két személyiségzavar, mert a skizofréniánál is vannak ilyen hallucinációk, ahol például filmekben meg szokott jelenni az, hogy van mondjuk egy szereplő, akivel interakcióban van a főszereplő, és aztán a végén kiderül, hogy az a szereplő nem is létezik, hanem csak oda képzelte. És hogy nagyon sokszor ezt értékelik úgy, hogy ez egy másik személyiség. Hiszen ugye azt látjuk a filmekben, hogy egy másik ember van ott, akinek saját személyisége van, de hogy ez nem a disszociatív identitás zavar. A skizofrénia az úgy néz ki, hogy ilyen úgynevezett súbokban, tehát ilyen rohamokban zajlik, és hát ennek is több fajtája van, de az, amivel szokták keverni, azok a tünetek, amikor különböző hallucinációi vannak a személynek. Ez lehet képi, tehát lehet az, hogy lát olyan dolgokat, ami nincsen ott, de egyébként lehet nem csak vizuális, hanem hangban történő is, tehát lehet az, hogy mondjuk hall valamit. Van például olyan személy, aki arról számol be, ezek ilyen internetes skizofréniával élőknek a beszámolói alapján, hogy például neki úgy kezdődött a skizofréniája, hogy egyszer csak azt hallotta, hogy olyan, mintha valaki így narrálná a napját. Tehát, hogy így élte az életét, és egyszer csak egy hang megszólalt, hogy és felkelt az asztalról, vagy az asztaltól. De hogy mindig mindent mondott, amit ő csinált. De lehet egyébként szenzoros is, tehát lehet olyan hallucináció is, hogy például valaki azt érzi, hogy olyan, mintha hangyák, vagy mondjuk pókok rohangálnának rajta. Tehát, hogy az, hogy valami olyat oda képzel, ami nincsen ott. Egyébként nagyon sok minden más is lehet mellette, tehát lehetnek tévképzetek is akár elég gyakran, és hogy ezek azok a tünetek, amivel keverik. Most a disszociatív identitás zavarnál ott arról van szó, hogy a személyiség az nem egy személyiség, hanem több személyiség létezik egymás mellett. De ezek a személyiségek nagyon sokféle lehet, erről majd beszélgetünk egy kicsit, hogy vannak-e interakcióban, nincsenek-e, stb. Hiszen a filmekben is nagyon gyakran látni egyébként olyat, hogy valakivel beszélget a karakter, és aztán kiderül, hogy valójában ő nincs is ott, hanem egy másik személyisége, és ő volt mind ez alatt mind a két személyiség. Itt mondjuk a filmben valószínűleg disszociatív identitászavarról van szó, de általában, amikor csak azt látjuk, hogy valaki ott van és beszélget a főszereplővel, akkor az egy ilyen skizofrénia lenne inkább. Tehát emiatt a megnyilvánulás miatt szokták a kettőt keverni, én legalábbis úgy gondolom.
Ha jól tudom, vannak kutatások, amik cáfolják ezt, de azért legtöbb esetben arra hivatkoznak, hogy gyermekkori súlyos trauma.
Igen.
Okozza ezt a disszociatív identitászavart, amit szerintem a továbbiakban hívhatunk DID-nek, szerintem úgy egyszerűbb lesz. Én arra lennék kíváncsi, hogy azért rengeteg gyereket ér rengeteg nagyon súlyos trauma, mégis, ahogy elhangzott, ez egy nagyon ritka betegség. Uh-huh. Mi kellhet még a traumán kívül a kialakulásához, illetve milyen trauma váltja ki ezt?
Hát a disszociáció az ugye azt jelenti, hogy hasítás, és a disszociáció egy elhárító mechanizmus, egyébként ez egy olyan elhárító mechanizmus, mint például az elfojtás, tehát amikor érzelmeket, gondolatokat, emlékeket folytunk el. És hogy hát nagyon sokáig úgy gondolták, hogy ez úgy jön létre, hogy amikor a gyermek átél traumát, és nem csak egyszer, hanem folyamatosan, akkor kiskorban nem tud vele mit kezdeni a személyisége, mint azt, hogy lehasít egy másik személyiséget. Na most manapság már nem így gondolják, hanem azt gondolják a legújabb kutatások, hogy inkább arról van szó, hogy gyermekkorban nem annyira stabil még az én kép, illetve nem annyira van meg az, hogy egy személyiség van, hanem hogy ez egy kicsit fluensebb, tehát jobban fluktuálnak ezek, és hogy maga a trauma fogja meggátolni azt, hogy egy egységes személyiségé álljon össze. És hogy az, hogy hát mi az, ami miatt ez történik, ugye hát ez, ebben vannak erre is különböző kutatások, de ebben sincsenek egyébként egyetértések, hogy mi okozhatja ezt pontosan. De ugye vannak genetikai tényezők is például arra, hogy kinek milyen reakciója van a traumára, de hogyha most nem annyira ezekbe akarunk belemenni, hiszen egyébként ezek nagyon ellentmondásosak sokszor, hogyha csak ilyen hétköznapi fejjel belegondolunk abba, hogy mondjuk nagyon nagy stressz ér minket. Most nem trauma, hanem csak egy stressz. Most ez lehet akár egy vizsgai időszak, bár most még így márciusban nem feltétlenül az, de majd nem sokára jönnek a hetek, amikor mindenki zéhát ír. Ugye az nagyon sokféle, hogy hogyan reagálunk erre. Van olyan, aki pánikolni kezd, van olyan, aki inkább depresszívebb lesz, van olyan, aki mondjuk evészavaros lesz, van, aki meg stb. Tehát, hogy ez nagyon sokféle lehet, és ebben vannak genetikai tényezők is, szocializációs tényezők is, hogy ugye miért úgy reagálunk mondjuk a stresszre, ahogyan. És hogy a hasításnál is az van, meg a disszociációnál, hogy ez is nagyon sokféle lehet, viszont abban a helyzetben a személynek ez az egyetlen egy adaptív reakciója van erre a traumára, és itt most traumák alatt nem olyanokat értünk, hogy valakit beirattak óvodában 3 éves korában, és nem akart elmenni, vagy az óvónéni gonosz volt vele, hanem ezek ilyen nagyon-nagyon súlyos traumák. Most én itt a podcastben nem szeretnék konkrétumokat mondani, hiszen nem erről szól ez a műsor, de hogy tényleg ezeket a tényleg nagyon súlyosokat kell elképzelni, tehát hogy fizikai, akár szexuális bántalmazás is, és hogy ezek folyamatosan történnek, illetve olyan személy által nagyon sok esetben, akik közel vannak egyébként a gyermekhez. És ugye ebben az esetben mondják azt, hogy ugye a diszociatív identitászavar az technikailag egy kicsit olyan, mint a PTSD, tehát hogy ez egy trauma reakció, és akkor ugye vannak különböző személyiségek, amikben van olyan, aki például emlékszik a traumára, van, aki nem. Úgy mondják ezt, hogy ilyen amnézia falak vannak a személyiségek között.
A diszociációnak a DSM szerint 3 fő típusát különböztetjük meg. Mik ezek és mit lehet róluk tudni?
Utoljára majd a diszociatív identitászavarról beszélek. Van ezen kívül a diszociatív amnézia. Ez az, amikor valakivel valami nagyon rossz dolog történik, és ő elfelejti azt az adott esetet. Szerintem sokan vannak, akiknek az Édes Anna, mint kötelező olvasmány hagyott egy ilyen maradandó élményt, és abban, aki nem olvasta, az nem tudja, de aki olvasta, az tudja, hogy ott pont erről van szó. Hogy a főszereplő nagyon sok mindent elfolyt magában, nagyon sok negatív esemény történik vele, és egyszer csak így idéző kiakadt, hát most ezt így mondom, és elkövett erőszakos cselekményt, és erre az erőszakos cselekményre nem emlékszik. És nem nagyon gyakori, de hogy viszonylag gyakori szokott ez lenni, főleg akkor, hogyha valaki alkoholos befolyásoltság alatt áll mondjuk adott esetben. De ez nem csak az lehet, hogy ő követel valamit, hanem vele történik valami. Most mondok egy ilyen félig meddig tankönyvi példát, hogy mondjuk lehet, hogy van valaki, aki mindig félt a víztől, ilyen hidrofóbiája van, és mondjuk lehet, hogy kiderül, hogy ő kisgyerekként beesett egy kútba, és ő erre nem emlékszik, hogy ez mennyire rossz volt, de mégis megmarad egyébként a hatása. Tehát, hogy ez a fajta diszociatív amnézia. Akkor van a depersonalizációs vagy derealizációs zavar. Itt pedig arról van szó, hogy a személy az valahogy úgy érzi, hogy a saját gondolatai, érzései, az élményei, azok nem hozzátartoznak. Tehát, hogy ez egy olyan zavar, ahol egyébként ilyen nagyon, tehát hogy ami egy nagyon erős szubjektív szenvedéssel társul, tehát hogy ez egy rossz állapot, hogy úgy érzi, mintha ez nem is ő lenne, nem is vele történne. És akkor ez a második típusa, és akkor a harmadik az pedig ugye a diszociatív identitás zavar, vagy DID, ugye, hogyha amerikai rövidítést mondunk, illetve régen ezt hívták multiple personality disordernek, mint hogy többszörös személyiségzavar, de ma már ugye ez a diszociatív identitás zavar az, ami elterjedt. És ugye itt van arról szó, hogy több egymástól független személyiség létezik. Ezeket egyébként altereknek hívják, illetve azt a személyiséget, aki a legtöbbet van előtérbe, hostnak hívják, és nagyon fontos az, hogy egyik személyiség sem valósabb, mint a másik. Tehát nem arról van szó, hogy van egy eredeti, és abból jönnek le, vagy hasítódnak le plusz személyiségek, hanem itt arról van szó, hogy mindegyik ugyanannyira valid, csak bennük is vannak különbségek, tehát azt, hogy mennyi dologra emlékeznek, mi a funkciójuk. Vannak olyan személyiségek, amik teljesen összetettek, tehát hogy hát úgy kell elképzelni, mint egy ilyen sima ember, tehát hogy egy ilyen, nem tudom ezt most így hirtelen jobban mondani, de vannak olyan személyiségek, amik csak mondjuk bizonyos funkciókra vannak, vagy mondjuk olyan személyiségek, akiknél mondjuk traumát tartalmaznak, és lehet van olyan személyiség, aki nem is tudja, hogy ő egyébként egy ilyen diszociatív rendszernek szokták hívni magukat, szisztemnek, tehát nem is egy személynek. És akkor ugye a host az, aki a legtöbbet van az előtérben.
Néztem több ilyen videót TikTokon, ahol tartalomgyártók azt állítják, hogy DID-val élnek, és mondjuk egy ilyen switchet is megmutatnak, hogy hogyan történik ez az átváltás egyik alterből a másikba. Nagyon izgalmas volt egyébként ezt látni, viszont itt számomra annyira hihetetlen, még úgy is, hogy így az ember ismeri a a hátterét ennek. Annyira hihetetlen, hogy akárhogy elfogott egy ilyen kételkedés. És úgy tudom, hogy egyébként még kutatók is vannak, akik azt mondják, hogy ez nem létezik, és cáfolják.
Hát azt nem lehet mondani, hogy nem létezik, tehát hogy nem véletlenül van benne a DSM-be, de így köznapi emberek nagyon sokan vannak, akiknek ez ilyen furának tűnhet. Benne van az egyébként, hogy nagyon-nagyon ritka betegség. Tehát, hogy valószínűleg van egy csomó olyan tartalomgyártó, aki valójában nem DID-s, de ugye ezt most nem tudhatjuk természetesen. Illetve nekem is most, ahogy jöttem ide, így mondtam az egyik ismerősömnek, hogy hát is majd erről fogok beszélni. És akkor így rám nézett, ő nem velem egykorú, hát most sokat mondta, hogy nem velem egykorú, de hogy azért egy középkorú, nálam jóval idősebb, egy ilyen 50 pluszos emberről van szó. És így mondta, hogy ő szerint ez hülyeség, ez nem létezik. És hogy így, de, tehát hogy van ilyen, csak nagyon-nagyon ritka egyébként, illetve nagyon sok ember nem is tud arról, hogy ezzel él együtt. És szerintem emiatt lehet ez, illetve ez a váltás is nagyon érdekes, amikor ugye ezt felveszik. Ugye a személyiségek egyébként nem teljesen úgy működik, csak az, hogy mindig egy másik van előtérben, vagy így fronton, úgy is szokták ezt mondani, hanem vannak olyan állapotok, amikor ilyen társtudatos állapotban vannak, az ilyen kókáns, az angolul ez az állapot. Van egy ilyen analógia rá, amit én egyébként nagyon szeretek, hogy ezt hogy kell elképzelni. Hogyha elképzeljük az elmét úgy, vagy az embert, mint egy autó, akkor annak, akinek egy személyisége van, ugye ez a társadalomnak a túlnyomó többsége, ugye ez úgy néz ki, hogy ez egy egyszemélyes autó, egy ember ül ebben az autóban, és ő vezeti ezt. És a diszociatív identitászavarnál meg többen ülnek az autóba. Na most ezt az autót, aki vezeti, ugye ő van a fronton, ő az, aki most éppen irányít, ugye ő lát mindent, hall mindent, és ő irányít is mindent. Lehet lenni az anyósülésen, ugye ezt hívják ilyen társtudatos állapotnak, amikor a másik személyiség az úgy a közelben van, hallja, hogy mi történik, ha nagyon kell, bele is tud nyúlni, tehát ugyanúgy, mint ahogyan az anyósülésről is, hát nem csinálunk ilyet, de elvileg, ha nagyon kell, akkor mondjuk bele lehet nyúlni abba, hogy mit csinál a sofőr, illetve hát nagyon sok esetben át is tudja venni az irányítást. Ebbe az autóba lehet ülni hátul, ahol nem tudsz beleszólni abba, hogy mi történik, de nagyjából bizonyos dolgokkal tisztában vagy, hogy mi történik. Illetve ebbe az autóba lehet lenni a csomagtartóban is, ahol nem lát semmit, nem hallasz semmit, és lehet, hogy nem is tudod, hogy mi történik. Ugye ez a csomagtartóban levés, ez egyébként az amnézia, tehát az, amikor nem tudja, hogy mi történt vele, reggel felkelt, elindult, egyszer csak képszakadás, és akkor utána lehet, hogy este van, és nem is tudja, hogy milyen ruha van rajta, mert nem tudja, hogy aznap mi történt vele. Na, ilyenkor van idézőjelben a csomagtartóba, és valaki más vezette az autót. És ezek a váltások, ezek nagyon sokféleképpen nézhetnek ki. Hát ez ilyen külső szemmel ilyen furának nézhet ki, mert hogy hát ez nem olyan, mint egy szuperhős, hogy fogja magát, és akkor más lesz az arca, de hogy valóban, amikor megtörténik egy ilyen váltás, akkor teljesen más, hogy megváltozik a nonverbális kommunikációja, testtartása, mindene a személynek.
Meg sokszor még azt olvastam, hogy a hangja is, meg igen, különböző szokások, hogy mondjuk balkezes az egyik alter, a másik jobbkezes, sőt még egy olyan nagyon-nagyon régi eset is volt, hogy egy részleges bénulást kapott egy úr, és akkor derült ki, hogy diszociatív identitás zavara van, mert amikor átváltotta a másik személyiségére, annak már nem volt semmiféle mozgáskoordinációbeli problémája.
Ez ilyen érdekes, jó, hát persze ezek a beszámolók olyanok, hogy sose tudhatjuk, hogy ott valóban arról volt-e szó, de hogy igen, tehát voltak erre kutatások, hogy teljesen minden megváltozik, illetve már vannak olyan országok, ahol külön tanúskodhatnak az egyes személyiségek a bíróságon, tehát de hogy ez jó. Ennyire el van ismerve, hogyha mondjuk valakivel történik valami bántalmazás, akkor ugye nem biztos, hogy mindegyik személyiség tud róla, hiszen van egy csomó személyiség, ami direkt azért van, hogy ő ne tudjon róla. Nagyon gyakori, hogy van gyerek személyiségük, és hogy a gyerek az nem, tehát hogy tényleg olyan, mint egy 6 éves, és akkor úgy is viselkedik, tehát hiába van mondjuk egy 40 éves testben valaki, de hogy ő nem is tudja, hogy egyébként ő vele mi van, hanem csak így felszínre tör ez a személyiség, ez a gyerek személyisége, és akkor ő lehet, hogy nem is tud semmiről, tehát hogy a traumáról sem.
De egyébként ezek a személyiségek tudnak változni, fel tudnak nőni, vagy akinek van egy altere, aki mondjuk 6 éves, az soha nem fog felnőni.
Ez is egyébként nagyon eltérő, tehát vannak olyan személyiségek, akiknek fix a életkoruk, van olyan, akiknek változik, de akár lehet olyan, hogy ilyen folyamatosan változik dinamikusan, tehát hogy nem felnő, hanem mondjuk bizonyos életkorok között változik. Tehát, hogy ez nagyon sokféle lehet egyébként, illetve az is sokféle lehet, hogy például lehet más neme a személyiségeknek, illetve vannak ilyen fiktív alterek, akikről meg azt kell tudni, hogy nem, tehát úgy fiktív személyiségek, hogy akár lehet az, hogy mondjuk valamilyen filmből, vagy meséből egy karakter, vagy lehet, hogy mondjuk valaki mondjuk egy sellő karakter, ugye, hogy ezért ilyen fiktívek, de ők ugyanúgy léteznek, csak ők magukat ugye ilyen fiktív karaktereknek definiálják, és általában megvan az oka annak, hogy ők miért léteznek. Ugye általában azért, mert hogyha a kisgyerekkel a trauma történik, akkor ugye ő idézőjelben azt tudja elképzelni, hogy mondjuk egy olyan fiktív karakter tudja mondjuk ezt túlélni, és akkor így jön benne létre ez a karakter, de általában nem ők szoktak a fronton lenni.
Szerintem térjünk rá egy kicsit a váltásra, amit már itt szegről végről említettünk, mert korábban beszéltünk ezekről a TikTokos arcokról, akik azt vallják, hogy DID-vel élnek, és ők az az érdekes, hogy mindannyian egyformán írták le ezt a váltást, és mindenki ilyen pislogásról, ilyen halánték, homlok fejtető környéki bizselgésről beszéltek, és kicsit olyan érzésről, mintha így el akarnának ájulni. Ez egyébként így valós, tehát tényleg ilyenekkel jár egy váltás?
Hát az a érzet, hogy egyrészt én nem vagyok klinikai szakpszichológus, illetve hát a klinikai szakpszichológusok között is az egy nagyon speciális dolog, hogyha valaki ilyen személyekkel foglalkozik. Ez ugye a klinikusok között, akik mentális betegekkel foglalkoznak, mindenkinek általában van egy szakterülete, hogy kikkel szokott foglalkozni, tehát hogy így ebből a szempontból én nem tudom azt mondani egyértelműen, hogy tuti, hogy ez így van, illetve hát erről azok a személyek tudnak beszámolni, akik ezzel élnek együtt, és akiknek van diagnózisuk, tehát hogy valóban ez így van. De azért nehéz az, hogy a közösségi médiában nagyon sok embert látunk, és ugye valójában sose tudhatjuk, hogy valóban mennyire valós az, amit ők mondanak. De én is egyébként ezt hallottam nagyon gyakorian, hogy ilyen hasonló jelenségeket, illetve hát azt is, hogyha olyan a rendszer, hogy mondjuk egy kicsit tudatosabb, tehát hogy tudják a személyiségek, hogy ők egy ilyen rendszerben élnek, akkor azt is szokták érezni, hogyha egy másik személyiség így közel van, tehát ebben a társtudatos állapotban. De vannak olyan személyek, akiknél például az van, hogy mondjuk akár a hoston kívül a többi személyiség nem is tudja, hogy ők egy ilyen diszociatív rendszerben léteznek. Tehát, hogy az is például viszonylag gyakori lehet, hogy egyébként, hogy amikor ő van a fronton, akkor nem is tudja. És ugye az, hogy miért történik ez a váltás, ugye ennek is sok oka lehet. Ugye vannak olyan személyiségek, akiknek valami funkciója van, tehát például lehet, hogy mondjuk van egy olyan személyiség, aki kifejezetten mondjuk az ilyen higiéniai dolgok, ilyen fürdés, vagy ilyesmivel kapcsolatos dolgokat vesz át, vagy mondjuk segít. De lehet az is, hogy vannak olyan személyiségek, akik akkor aktiválódnak, hogyha bizonyos helyzetbe így triggerelődik a személy, tehát mondjuk az, hogyha valaki bántja őket, vagy akár csak az, hogy mondjuk nem túl kedves velük, vagy mondjuk egy olyan közegbe jönnek, ami mondjuk emlékezteti őket a traumára, és akkor lehet, hogy mondjuk egy kevésbé kedves személyiség előjön. Na most az nagyon fontos, hogy amikor vannak ezek a mindenféle ilyen filmes karakterek, ahol ugye nagyon szeretnek ezzel eljátszani a filmalkotók ezzel az ötlettel, hogy és akkor van egy, nem tudom én, egy sorozatgyilkos énje, meg egy nem tudom én milyen énje, hát hogy ez azért így nincs, mert ugye minden személyiség azért van, hogy védje saját magát. Na most ezért nem fog az megtörténni elég nagy valószínűséggel, amiket a filmekben látunk. Főleg azért is, mert maguk a személyiségeknek is amúgy nagyon sokszor van valamilyen mentális betegsége.
Igen, jó, hogy ezt említed, mert én is olvastam, hogy általában ez szokott társulni különböző társbetegségekkel, sőt úgy is, hogy akár csak az egyik alterre jellemző az egyik betegség. Melyek ezek?
Hát ami ugye nagyon gyakori, ugye amiatt, hogy traumáról van szó, hogy valamilyen PTSD-vel, tehát ilyen poszttraumás stresszavarral, szorongással, pánikrohammal, depresszióval, tehát ilyenekkel társulhat, de bármi más is lehet, tehát hogy lehet az, hogy van egy olyan személyiség, akinek meg neki is van még egy személyiségzavara mondjuk pluszba. Tehát, hogy ez nagyon sokféle lehet, de az viszonylag gyakori, igen, hogy ez a traumával összefüggő ilyen hangulatzavarok és egyéb zavarok azok megjelennek.
Már a beszélgetés előtt mi beszéltünk a Széttörve című filmről. Igen. Nem tudom, ki mennyire látta, de ez a film, ez a DID dolgozza fel elég sajátos módon. Hát ebben vannak ilyen természetfeletti vonalak is még emellett.
Persze, mindig kell valami szuperhős vagy gonosz dolog, vagy
igen,
varázslat.
Sajnos, ami amúgy szerintem nagyon elrontja, és én nagyon sajnáltam a film végén, hogy ezt belehúzták, mert amúgy nekem nagyon izgalmas volt csak az alapötlet. Ott egy férfi, hát én nem is tudom, de legalább 10 személyiséggel él, és elrabol 2 lányt. Most én arra lennék kíváncsi, hogy neked pszichológus szemmel mennyire valós, vagy így milyennek látod ezt a média megjelenést, hogyha most ezt a nagyon természetfeletti átveszük az állatok tulajdonságait, és gyíkként felszaladunk a falra részt, azt kihúzzuk a forgatókönyvből.
Hát az a helyzet, hogy én egyben sose láttam ezt a filmet, mert én fel vagyok háborodva rajta. Mert mint nem felháborodva, csak én ezt egyébként egy kicsit károsnak tartom, mert mint nem feltétlenül azt, hogy létezik ez a film, hanem magát a reprezentációját ennek a betegségnek, vagy személyiségzavarnak, mert hogy az van vele, hogy ilyen nincsen, hogy neki áll elrabolni embereket. Tehát, hogy az a baj, hogy persze, hogy mindenki azt éli meg, hogyha van egy ember, akinek több személyisége van, akkor ki tudja, hogy milyen személyisége lehet. És ugye felmerülhet a kérdés, hogy akkor mi van akkor, ha az egyik az veszélyes. De alapvetően nem szokott ilyen lenni, abból, amit én tudok, meg amilyen szakmai tudásom van ezzel kapcsolatban, de hogy alapvetően ez nem nagyon történik meg, mert hogy inkább mindegyik személyiség arról szól tényleg, hogy magát védje, és sokkal gyakoribb egyébként az önsértés.
Ez lett volna a Pszichopercek e-havi epizódja. Köszönjük, hogy velünk tartottatok.
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora. Stars. I want.